Kiskunhalason, FM 102,7. A következő műsor termékmegjelenítés tartalmaz.
Az este. Közéleti emberek gondolatébresztő beszélgetése életünk fontos, hasznos, érdekes eseményeiről a Kossuth Rádióban.
Jó estét kívánok, kedves hallgatóink! Ez itt a Kossuth Rádió, az Este című műsora. Én Csatári Bence vagyok, a Nemzeti Emlékezet Bizottságának tudományos főmunkatársa. Ma esti vendégem pedig Falusi Márton, író, József Attila díjas író, költő, irodalomtörténész, szerkesztő, fordító, nem tudom, hagytam-e még ki valamit, és természetesen a Magyar Művészet című folyóirat főszerkesztője.
Jó estét kívánok!
Van két olyan köteted is, te egyébként is szakmányban gyártod ezeket a köteteket. Tavaly évvége felé megjelent két kötet. Az első kötetednek az a cím, hogy a 105. kiadó adott ki, hogy nem magunknak repülünk. Ez idézőjelben van rakva, rögtön ez lett volna az első kérdés, hogy vajon honnan van ez az idézet, de azt, amiközben beleolvastam a könyvbe, rájöttem, hogy Széchy Margittól. Azért adódik a kérdés, hogy miért pont ezt választottad címnek?
Széchy Margit az egyik költő, akivel hosszabban foglalkozom a könyvben, több másik költő mellett, de a könyvnek úgy nagyjából a fő koncepciója az, hogy az eszmetörténeti szemléletmódot és a vers elemzéseket, vagy a műelemzéseket, mert hiszen prózaírókkal is foglalkozom, ötvözöm, tehát egyszerre próbálok poétikai finomságokat is, apróságokat is föltárni, és a nagy egészre rámutatni, hogy mik azok az eszmetörténeti kódok, dilemmák, viták, amelyekhez akarva akaratlanul a szépirodalmi művek hozzászólnak, és Széchy Margitot el lehet helyezni ebben a közösségelvű irodalom felfogásban, ami azt jelenti, nem magunknak repülünk, de mi halunk meg valójában. Tehát ez azt jelenti, hogy azért a személyiség rendkívül fontos, akár a személyes tehetség, akár a személyes sorsvállalás. Igen. Ugyanakkor egy nagyobb egésznek, hívhatjuk ezt nemzeti kultúrának, vagy kulturális emlékezetnek, részeként szólal meg minden író, elszakíthatatlanul. Tehát a főállításom általában az, hogy bármilyen individualistán is közelíti meg egy költő vagy egy író az irodalmat, az esztétikai viszonyt, mindenképpen olyan évszázados, akár évezredes vitákhoz szól hozzá, és a nyelven keresztül ilyen vitákba bocsátkozik bele, amelyeknek nem is biztos, hogy a tudatában van.
Amikor legalábbis leírja azokat a sorokat, amikre gondol, illetve...
Persze, hát bármilyen költői kifejező eszköz, ha azt mondjuk, hogy magány, vagy azt mondjuk, hogy szorongás, vagy halál, vagy Isten, vagy akár azt mondjuk, hogy haza, akkor sok száz, sok ezer szerzővel rögtön párbeszédbe lépünk.
Az biztos.
És ez egy óriási felelősség egyébként, hát költőként, íróként is azzal szembesülök, hogy az ember leír egy mondatot, és akkor elkezdi vizsgálni, hogy fú, miért ott van a vessző, miért ilyen hosszú ez a mondat, de már valaki hasonlóképpen fogalmazott, és egyáltalán lehet-e leírni bármit, ami teljesen egyedi és újszerű, hiszen olyan óriási hagyománynak az apró kis része vagyunk.
Te egyébként ilyen önmarcangoló típusú alkotó vagy, amikor elkezdesz írni mondjuk prózát, akkor százszor áthúzol egy mondatot?
Igen, igen. Hát szerintem mindennél egyébként a legnehezebb megtalálni azt a hangvételt, azt a ritmust, amit aztán konzekvensen az ember érvényesít. Én így vagyok egy tanulmánnyal is, meg egy eszével is, nem csak a verssel vagy a szép prózával, hogy valamiféle ritmust, aminek akár még valami zenei vonatkozása is van, el kell kapni, hogy az ember aztán azt hömpölgesse tovább, és ha ez a ritmus megvan, akkor már könnyű megszólalni.
Erre viszont rá kell hangolódni akkor, gondolom.
Rá kell hangolódni, nyilván ez egy nagy önfeltáró, önmarcangoló, önszembesítő folyamat mindig.
Van egy érdekes fejezet ebben a Nem magunknak repülünk című kötetben, ami a retorikáról szól. Ugye a ékes szólástan valahogy nem ment át ez a magyar szó a köztudatban, és mindenki retorikát. Szerintem helyes is, tehát nem kell mindig magyarra lefordítani egy külföldi kifejezést. Különbséget teszel politikai retorika, illetve hát irodalmi, szépirodalmi retorika között. Próbáljuk meg egyszerűen megfogalmazni, itt hol lehetne húzni a cenzúrát a kettő között.
Noha azt hiszem, hogy ez a legbonyolultabb tanulmány a kötetben.
Belenyúltam egy darás
fűszegbe. Jó érzékkel rátapintottál. Eredetileg én jogot végeztem, jogbölcselettel kezdtem el szakmányban foglalkozni az egyetem után, és ezért adódott, hogy az irodalmi eszmetörténetet a politikai eszmetörténettel sokszor össze összeolvassan, hiszen a politika, filozófia és a jogbölcselet is nagyon sok területen érintkezik egymással, és mindig akár a joggal, akár a politikával, akár az irodalommal foglalkozik az ember, mindig belebotlik a retorikába, hiszen mindenféle szöveg, akár élőszóban, akár írásban bizonyos retorikai eszközöket használ. Na most a nyelvművészet, vagy a szépirodalom nagyon sokáig elkezdte szégyelni ezt, hogy retorizált. 20. század első felébe kimondottan alul retorizált, vagy a retorikával szembeforduló szemléletmódok kaptak lábra, hiszen azt gondolták, hogy a retorika egyrészt díszítő művészet, tehát igazából szóvirágokat gyárt, másrészt pedig a meggyőzésnek az eszköze, manipulálni, befolyásolni akar, igen, és hát a művész az ne akarjon senkit manipulálni, befolyásolni, pláne ne üres szóvirágokkal díszítse fel azt, amit el szeretne mondani, próbálja ezeket eltávolítani magától. Igen ám, csak kiderült, hogy igazából retorika nélkül semmiféle szöveget nem lehet megformálni. Tehát anélkül, hogy a retorikáról gondolkoznánk, nem tudunk megalkotni egy verset, egy novellát, egy regényt, az égvilágon semmit, és a retorika nem csupán a rábeszélésről szól, hanem arról szól, hogy kifejezzünk valamit, sőt, amit kifejezünk, a tartalom az nem választható el a formától, attól, ahogyan kifejezzük. Ez is egy nagyon régi vita, hogy a kettő elválasztható egymástól, különösen a műfordítás esetében szoktak ugye erről beszélni, hogy tulajdonképpen a tartalmat át kell ültetni egy másik nyelvre. Igen. Na de az már nem ugyanaz a tartalom lesz.
Az szinte biztos.
Hát gondoljunk arra, hogy régi irodalmi szövegeket, amelyek jó részt a szókincsük, vagy a retorizáltságuk miatt nehezebben hozzáférhetők ma már, újra szokás írni. Újra írják a bánkbánt.
Igen.
Újra fordítják mondjuk Shakespeare az Arany János féle fordítást, igen, hiszen hát a nagyon szép, de hát mit kezd vele egy mai olvasó, de teljesen más mű lesz. Én azt gondolom, hogy a tartalom és a forma nem elválasztható egymástól, tehát nem tudom azt mondani, hogy most akkor mondjuk el ezt egyszerűbben. Néha el lehet egyszerűbben mondani, de nem mindig, mert akkor már a tartalom is sérül.
Sérül, igen. Meg a művészeti értékek is talán. Például az egyik fejezet kifejezetten erre rá fókuszál. Másik, most egy kicsit csapongunk, mert mondjuk ezt, hogy mazsolázgatunk ebből a kötetből, amit te most itt közreadtál. A nemzeti jellegzetességek kontra keresztény univerzalizmus. Lehet egyfajta antagonisztikus ellentétet, ha felületesen szemléljük észrevenni, miközben nem biztos, hogy ilyen módon feszül az ellentét a két fogalom között.
Igen, én azt szoktam mondani, hogy az egyetemes értékek az európai értékhorizonton és az európai történelemben, de mondhatjuk akár az euróatlanti civilizáció történetét is, elszakíthatatlanak a nemzeti horizonttól. Tehát igazából az lesz egyetemes érték, ami valamiféle nemzeti kultúrában gyökeredzik. Na most ezt rengetegen vitatják, főleg az elmúlt 120-150 évben. Hát történészként te is pontosan tudod, hogy először ugye az esztétikai értéket próbálták elszakítani a nemzeti gondolattól, hiszen az esztétikum is egyetemes. Ilyen módon lehet mondani, hogy a jogi értékek, az alkotmányi értékek, a politikai értékek is egyetemesek. Hát akkor mi kezünk van a nemzethez? Ugye most halt meg egy Habermas nevű filozófus, aki erről nagyon sokat írt.
Az biztos.
És akkor mindig rájöttek arra, hogy mi is rájöttünk arra, hogy az a fajta egyetemesség, amit akár Bartóki modellt hozom sokszor példának, hát Bartók Béla úgy alkotta meg az egyetemes, lényegileg majdhogy nem a 20. századi komoly zene nyelvét, hogy azért a magyar folklór hagyományban benne állt, nem népdalokat zenésített meg, de a gondolkodásmódját elsajátította, talán a pentatóniát, vagy valami más, de nagyon nehéz egyébként megragadni, de valami nemzeti, lokális kultúrában gyökerezik az, ami aztán egyetemesen érvényes tud lenni, és egyetemesen értékes tud lenni. A másik nagy példám az éppen a magyar rendszerváltozás folyamata. Azt hitték a rendszerváltoztató atyák, hogy elég átvenni az intézményrendszert, elég átvenni az alapjogi kartát, az alapjogi katalógust, és minden egy csapásra megváltozik. A diktatúrából demokrácia lesz. De aztán rájöttek, hogy a nemzeti hagyományok figyelembe vétele nélkül ez képtelenség. Tehát az a fajta univerzalizmus, ami ebből a szempontból talán nem egyetemes, ez inkább globalizmust jelent, a helyi értékekre, a nemzeti értékekre nem tekintő valamiféle globális civilizációs világrendet, ez viszont nem lesz sohasem egyetemes az én álláspontom szerint.
Ami engem legjobban megfogott pontosan azért, mert történész vagyok, ahogy az előbb is említett, ez az I. és Gyuláról írt tanulmányod. Ugye ezek a tanulmányok egyébként ilyen best of, ugye? Tehát máshol is jelentgettek meg már ezek a...
Igen, ilyesok. Sőt az előző esszé és tanulmányköteteimre is nagyban épülnek. Itt most különösen a fókuszt arra helyeztem, hogy a politikai eszmetörténetbe hogyan lehet az irodalmi műalkotásokat, az irodalom történetet belehelyezni. Igen. De mindenképpen ezt a fajta eszmetörténeti gondolkodást, egy eszmetörténeti kutatócsoportnak is a tagja vagyok, én nagyon fontosnak és érvényesnek érzem, akkor tudjuk megmutatni ugyanis, hogy az a fajta esztétikai élmény, amely bennünket ér, az mitől osztható meg másokkal? Ez nagyon nem mindegy. Ugye versszerkesztőként, szépirodalmi szerkesztőként is dolgoztam. Hát mindenki azt gondolja, hogy amit megír, az világszám. Tehát azt mindenkinek éreznie kell, hogy az micsoda zseniális alkotás.
Különben nem is érdemes leírni.
Hát nem persze. Igaz? És akkor szembesül azzal az ember, hogy hát a másik nem érti, nem tetszik neki. Nem is tudja, hogy mit kezdjen vele. Na de hát hogy nem érted? Hát én érzem, hogy ez micsoda invenciózus mű. Igen. Na most mitől lesz ez a hagyomány közös, amikor mégis sokan azt mondják, hogy valami nagyon jól sikerül, akár egy műalkotás. Ez a közös élmény, ez hogyan születik meg? Én azt gondolom, hogy ez az eszme történet nélkül nem igazán érthető.
Az biztos. Az, hogy egy versről valaki beszélgessen egy másikkal, az először ugye be kell tudni fogadni, kell egy katarz is. Utána következik az, hogy megossza mással a véleményét arról az adott műről.
Hát hogyne, és egyébként ez is retorikai kérdés, a kritika is retorikai Igen. kérdés, hogy egy kritikus, egy irodalom, vagy akár bármilyen művészet értelmező, hogyan tudja a közönséggel a saját szempontjait elfogadtatni, meggyőzni, ez a meggyőzésnek egy másik változata, nem olyan, mint a politikai meggyőzés, de mégis, hogyan tudja közösségivé tenni azt az élményt, ami az ő személyes élménye, Igen. hiszen ő olvasta azt a könyvet, őt ért te valamiféle esztétikai élmény. Ő érzett örömet, vagy valami Igen, fájdalmat Igen, a mű kapcsán, és mégis kritikusként, vagy irodalomtörténészként ezt közösségivé kell tenni ezt az élményt. Hát erre az egyik legjobb példa egyébként Horváth János irodalom szemlélete, aki irodalomtörténészként nagyon is tudta azt, hogy az a feladata az irodalomtörténésznek, hogy a régi hagyományba az új impulzusokat bekapcsolja. Hiszen ha csak a régi hagyományt görgetjük magunk előtt, akkor egy idő után ez unalmassá válik.
Igen.
De hogyha azt mondjuk, hogy semmi újat nem fogadunk el, annak nincs értelme. Hát a művészet azért még mindig Igen. valami újat szeretne felmutatni. Persze. De hogyan lehet a régihez hozzákapcsolni az újat? Ez az igazi feladata szerintem egy irodalomtörténésznek.
Ezeket te mindig szem előtt tartod, vagy általában véve az adott feladatra koncentrálsz?
Én azt...
Vagy ezt aztán oltatom, mindig erre fog kifutni, amit az előbb is
ismertettél. Igen, én azt igyekszem szem előtt tartani, hogy egyrészt azért bebizonyítsam azt, hogy annak a műnek van önértéke, van azért esztétikai intenzitás. Önmagában is elszakítva mindenféle eszmetörténeti hagyománytól, ugyanakkor valahogy a nagy egészbe is bekapcsoljam. Ez kettős feladat, és azért tartom fontosnak, mert a legtöbb esetben vagy az egyikre, vagy a másikra teszik a hangsúlyt. Tehát vagy azt mondja az irodalomtörténész, hogy megmutatja, hogy a közösség elvű szemlélet szempontjából ez miért fontos, vagy azt mondja az irodalomtörténész, ezt tegyük félre. Én bemutatom, hogy az a mű önmagában immanens módon, a belső értékei szerint. Miért remek mű? De ez a kettő, ez egymás nélkül nem ér semmit.
Igen. Zilis Gyuláról szóló tanulmányod, amiben azért rengeteg számomra meglepő megjegyzésed van. Ezek közül csak szemezgetve néhányat. Például ugye itt a politikai költészetét veszed górcső alá, és mint egy 6 évtizedes pályafutást próbálod meg ilyen szempontból legalábbis megközelíteni. Bennem felmerült, hogy a politikai költészetet magánvéleményként apostrofálod. Miközben a politika az mégiscsak a közszolgálata, mégiscsak a közösségben való érvényesülés, egyrészt másrésztről pedig a közösség építése és annak jobb átételéről szól. Hogy lehet ezt a kettőt megint összehozni?
Ami nagyon káros dolog, és egyébként és költészetének az értékeit nem igazán ismeri el a mai irodalom történetírás. Magam számára föltett fő kérdés az volt, hogy miért nem. És van egy olyan címke, hogy váteszi költő, vagy messianisztikus költő, ami nagyon elterjedt, és rányomja a bélyegét többeknek a költészetéről való felfogásra. I. és Gyula az egyik legjobb példája ennek, hogy azt mondják, hogy ő valakiknek a nevében beszélt. A magyarság nevében, a nemzet nevében, az elnyomottak nevében, parasztság, a szegények igen. nevében, a szegény parasztság nevében, mindenki másképp azonosítja ezt, hogy valakinek a nevében beszél, hogyan veszi a bátorságot ahhoz, hogy más nevében beszéljen, nem kapott erre mandátumot, senki nem választotta meg, mint költőt. De ez nagyon félre viszi az irodalom értelmezést, mert attól még, hogy egy költő a legszemélyesebb dolgairól szólhat, de mindig igényt tart arra, hogy ez a másik számára is fontos legyen. Tehát amikor a belső egzisztenciális fájdalmairól ír egy költő, mondjuk József Attila, nála is ez nagyon szépen összekapcsolódik, a személyes és a nemzeti síkja, akkor is arra vágyik és arra appellál, hogy mások is hasonlóképpen éreznek. Ha nem történne így, akkor nem lenne olvasó. Tehát ez nem egy válteszi magatartás I.S. Gyula részéről, bár nyilván I.S.-nek volt egyfajta politikai szerepvállalása is, de nem is feltétlenül szerepvállalása, inkább azt mondanám hatástörténete, ami óhatatlan, de ez nem azt jelenti, hogy ő valakitől valamiféle mandátumot kapott. Ez nem azt jelenti, hogy ő azt határozta el, hogy majd a politika olyan lesz, amilyenre ő a versei, vagy a drámái, vagy a prózája, esszéi alapján ezt a politikát elképzeli, hanem egész egyszerűen az embertől mind a két sík elszakíthatatlan. Az ember egyszerre él egy személyes életet, és egyszerre él egy közéletet is, de az is a személyiségében van benne. Petőfi Sándornál is ő egyszerre volt a szabadság költője, és egyszerre volt a szerelem költője. Nem tudta volna ezt a két dolgot elválasztani egymástól.
Hogy meg is verselte.
Így van, hát és nyilvánvalóan ezt a Petőfi féle hagyományt folytatta nagy mértékben, és újította meg I.S. Gyula.
Szembeszökő mondat, amit itt írtál, tényleg ilyen szíven szúrt gyakorlatilag, hogy I.S. Gyula drámái nélkül nem is biztos, hogy bekövetkezett volna 1956. És nyilván még Németh Lászlót is másokat is felsoroltál itt. Komolyan gondoltad, mert hát ez természetes, de ennyire bele tudott szólni a hétköznapi emberek gondolkodásmódjába, és mert ugye mégiscsak a forradalmat emberek csinálják is, és a tömeg csinálja, bár nyilván vannak szószólói. Kor ütőerén tudta tartani a kezét I.S. Gyula akkor az 50-es évek közepén.
Ma már nagyon nehéz elképzelni azt, hogy az irodalom befolyásolja a közhangulatot.
Pedig de.
Mert ma már influencerek vannak, ma már egészen másként működik a nyilvánosság, és hogyha valamiféle visszhangot kelt is egy irodalmi műalkotás, egy-két hétig, egy-két hónapig azt elteszik egy bizonyos parcellába, hogy jó, hát ez az irodalom. Na de akkor az irodalom az tényleg közügy volt, ez valószínűleg, nyilván ez nem csak magyar sajátosság, ez talán egy kelet-közép-európai sajátosság, hogy az irodalom tényleg meghatározta azt a közérzetét az embereknek, és azoknak is meghatározta a közérzetét, akik nem voltak rendszeres olvasói, vagy befogadói az irodalomnak. Ez rendkívül fontos. Én azt gondolom, hogy van, nyilván ez egy metafizikai jellegű gondolat a részemről, de hogy bizonyos szellemi értékeknek van egy sokkal nagyobb kisugárzásuk annál, mint akik igazából be tudják fogadni, mert azért lássuk be, nem voltak azért képzett irodalom értelmezők akkor sem, a népesség többsége az nem volt ilyen, és biztos, hogy nem olvasták I.S. Gyulát, de mégis valahogy meg tudta határozni a közhangulatot, nyilván az egy mondat a zsarnokságról, az hasonlóképpen, mint mondjuk Petőfinek a Nemzeti Dala, tényleg meg tudta határozni, ezek ilyen kitüntetett versek, vagy kitüntetett műalkotások, de ettől függetlenül is volt egy ilyen hatása az irodalomnak.
Néhány mondatot még szálljunk a másik kötetedre is, ami populárisabb. A kikényszerített álom Tamás Járon szülőföldje, nagyon szép borítója van, talán a farkaslakai templom, de nem akarok belemagyarázni semmit. Ez kifejezetten szép irodalmi alkotás, csak néhány szóval ajánld a kedves hallgatóknak ezt a kötetet.
Én úgy érzem, hogy ez a közép-európai eszéregény hagyományába illeszkedő mű, ami azt jelenti, hogy vannak benne tényleg olyan eszmefuttatások, amelyek esszéisztikusak, van egy fiktív cselekményszála, ugyanakkor nagyon személyes, tehát lényegileg azért a saját életeseményeim is valamilyen átértelmezett, transformált módon megjelennek benne. Lényegileg arról szól az alaphelyzet, hogy én, aki nem vagyok erdélyi, elutazom Farkaslakára, ugye Tamás Járon életművével régóta foglalkozom, beszélgetek a helyiekkel, és megpróbálom újra megfogalmazni azt, amit Tamás Járon a Szülőföldem című útirajzába, esszéjébe, ugye annak is nehéz a műfaji meghatározása, megtett. Olyan mintáim voltak, közép-európai esszéregény, Muzil, vagy akár Kundera, és akkor lehetne sorolni a lengyel, cseh, magyar szerzőket, akik tényleg ezt a fajta hagyományt folytatták, ahol nagyon nagy hangsúly van a nyelvi megfogalmazáson. Tehát valahol egy lirizált próza is ez a fajta esszéregény, és ez a műfaj nagyon közel áll hozzám. Most is egy hasonló, nagyobb lélegzetű regényen dolgozom, ami ezt a fajta lirizált prózát, esszéregény szemléletet gondolja újra.
Ugye említettem itt a rögtön az elején, műsorán Magyar Művészet című folyóiratnak is a főszerkesztője vagy. MMA-nak a művészetelméleti?
Az MMA művészetelméleti folyóirata most már 6 éve az a megtiszteltetésért, hogy főszerkesztő lehetek, de dolgoztam sokáig a művészetelméleti és módszertani kutatóintézetben is, sőt az MMA titkárságán is. Ezért gondoltam azt, hogy talán még többet is fogok tudni a következő években tenni a Magyar Művészeti Akadémiáért, hiszen a fejlődés története töretlenül folytatódik tovább, és ezért vállaltam azt, hogy a főtitkári tisztségre majd pályázni fogok. Sok akadémikus megkeresett, hogy tegyem ezt. Nyilván életkorból is fakad, hiszen ez egy nagyon fontos adminisztratív tisztség is, de talán több is annál. És ami a legfontosabb feladat szerintem az elkövetkezendő években a Magyar Művészeti Akadémia előtt, hogy azt a generációs szakadékot segítsen áthidalni, amely a magyar nemzeti kultúra régebbi generációi és a mostani fiatalok között húzódik, hiszen azt tapasztalom a mai 20-30 évesek, de akár a velem egyidősek körében is, hogy azt, amit magyar művelődés történetnek, nemzeti kultúrának gondolok, és én természetesen beszélek, hát mi is természetesen beszélünk Petőfiről, Adiról, Németh Lászlóról, és sorolhatnánk a többi művészeti ágat, az egyáltalán nem természetes számukra, és ebbe a nemzeti kultúrába, ebbe a kulturális örökségbe, ha nem avatjuk be a fiatalabb nemzedékeket, akkor óriási bajba fogunk kerülni.
Hát én ehhez a vállalkozáshoz és az ambíciódhoz nagyon sok sikert kívánok. Reméljük, hogy sikerülnek nem csak az ambíciónak a kivitelezése, hanem az azt követő munkának a gyümölcsét is le tudod bedaratni, és tényleg ezt egy össznemzeti minimum talán, amilyet a mostani 10-20 éves fiatalok is majd a kulturális szempontból legalábbis át tudnak majd venni tőlünk. Kedves hallgatóink, a mai vendégem Falusi Márton volt, József Attila Díjas író, költő, szerkesztő és a Magyar Művészet című folyóiratnak a főszerkesztője, én pedig Csatári Bence vagyok, a Nemzeti Emlékezet Bizottságának tudományos főmunkatársa. További szép estét kívánok és tartalmas rádiózást, most pedig a Nagyok című portréműsorunk következik itt a Kossuth Rádióban.
Az elhangzott műsor termék megjelenítést tartalmazott. Műsorunkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu internetes oldalon. Néhány perc múlva a hírek után folytatjuk éjszakai műsorunkat itt a Kossuth Rádióban.